Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Az MNT újonnan elkészült stratégiáinak elemzésével foglalkozó, úgymond minisorozatunk végére érkeztünk, ugyanis ma a kulturális stratégia tervezetről fogunk beszélgetni. Múltkori adásunkban az oktatási stratégia volt a téma, és néhány adással korábban pedig a média stratégiát vitattuk meg. De még mielőtt belekezdenénk a témánk megvitatásába és az elemzésbe szakértőinkkel, arra kérem önöket ezúttal is, hogy támogassák az Észverést, támogassák az Észverés csapatát. Ez a műsor csak úgy tud elkészülni hétről hétre, hogy önök finanszírozzák, sajnos semmilyen más támogatásban nem részesülünk, és ez valószínűleg így marad a jövőben is. A jövő évben, hogy folytatjuk-e a műsorsorozatunkat, ez kizárólag attól függ, hogy sikerül-e annyi pénzt összegyűjtenünk, ami szükséges ahhoz, hogy azokat a programokat meg tudjuk vásárolni, illetve előfizetni, amelyekkel dolgozunk, illetve azoknak a munkatársaknak a honoráriumára elég legyen, akik együtt készítik velem ezt a műsort. Amennyiben a Patreon oldalunkon regisztrálnak, ennek a címe megtalálható a képernyőn és a leírásunkban is, akkor ott egy kisebb összegű, de rendszeres támogatással tudnak bennünket támogatni, de amennyiben nem a Patreonon keresztül szeretnék ezt a támogatást megejteni, erre is van lehetőség, akkor kérem írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre, és ezekről a lehetőségekről is tudunk beszélgetni. Úgyhogy akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Napokban zárult a Magyar Nemzeti Tanács 6 évre szóló kulturális stratégiájának közvitája. Ez azt jelenti, hogy bármit is mondunk, vagy javasolnánk a mai műsorban, kicsúsztunk a határidőből, úgyhogy nem fogják figyelembe venni az illetékesek a mondókánkat. Nem minthogyha különösebb illúzióink volnának azzal kapcsolatban, hogy a határidőn belül sikerült volna javasolnunk olyasmit, amit elfogadtak volna, hiszen kollégáimmal épp a média stratégia kapcsán mint egy tucatnyi módosítási javaslatot nyújtottunk be az MNT-hez, de ezek közül mindössze egy technikai jellegűt fogadtak el, az összes többit, amelyek a lényeget érintették volna, elvetették. Úgyhogy ennyit a Magyar Nemzeti Tanácsnak a közvitájáról, közvitáiról és a Magyar Nemzeti Tanács demokratikus voltáról. De hát függetlenül úgy gondolom, hogy érdemes erről a több mint 400 oldalas dokumentumról beszélgetni, hiszen valóban egy olyan áttekintés, amely azért megér egy órás műsort, és mai vendégeimmel erről a stratégia tervezetről, amely most már belépett a stratégia javaslat és végül stratégia szakaszába, fogok beszélgetni, tehát Burány Katalin múzeumpedagógus néprajzkutatóval és Rajsli Emese műfordítóval, szerkesztővel, akik itt vannak velem a stúdióban. Szervusztok!
Szervusz, jó estét kívánok!
Amikor elolvastátok ezt a szöveget, mi volt az általános benyomásotok, tehát most csak így nagy vonalakban beszéljetek a szövegről, aztán persze részleteiben is fogunk. Emese?
Hát én nekem szerkesztőként az első benyomásom a szövegről, hogy ez egy összeollózott szöveg, amely nem különösebben gondoztak. A terjedelmét tekintve ez nem is lett volna olyan egyszerű. Én egyet nem értek, hogyha már ennyire széttartó szöveg, tehát vállaltan ugye arról van szó, hogy ezt nyilván többen írták, akkor miért nem lehet tudni azt, hogy melyik részt ki írta? Ez úgy sehol nincs feltüntetve. Ez így az első kifogásom.
Katalin?
Igen. Hát én két oldalról közelíteném meg ezt. Egyrészt a pozitívumairól, másrészt pedig ugye a hiányosságai felől. Ugye ebben a stratégiában egy elég átfogó helyzetképet kapunk arról, hogy a Vajdasági Magyar Kultúra intézményei és egyáltalán megjelenési formái hogy is néznek ki. Másrészt pedig, ami talán ugye az MSZ által elmondottakból negatívumnak tűnhet, hogy ez sok ember írta. Ez azért jó szerintem, mert olyan embereket kértek fel ennek a stratégiának a különböző pontjai megírásához, akik abban a szakmában tevékenykednek. Nyilván ez kicsit a nyelvi struktúráját befolyásolja, viszont ez mégiscsak jobb, mint hogyha csak néhány ember dolgozott volna, mint egy bizottságban ennek a kidolgozásán, és esetleg olyan részekről is készített volna elemzést, amelyet nem ismer annyira, vagy nem dolgozik abban a szakmában. És akkor itt számomra kiismerültek a pozitívumok, és akkor most jönnének azok, amelyeket én egy kicsit hiányoltam, és egyes pontokat jobban, másokat kevésbé. Ugye az egyik pont abból ered, amit pozitívumként említettem, a helyzetkép jellegéből. Miután ennek a dokumentumnak a címe az, hogy stratégia, én azt vártam, hogy itt konkrét megoldási sorokat, megoldási lehetőségeket fognak adni a problémákra, mert hogy a stratégia számomra is általában azért ez a szó értelmezése is arról szól, hogy kitűzünk egy célt, amit szeretnénk megvalósítani, és utána levezetjük a megvalósítási utat, a konkrét tervet. Én ezt ebben nem találtam, tehát ez továbbra is marad egy helyzetkép, ami hasznos bizonyos szempontból, csak nem ebből a szempontból, ebből a célból, ami a mi célból ez készült. A másik a célok és prioritásokkal, megfogalmazásával és kitűzésével is gondom van, de ezt majd a következő pontnál tudjuk megbeszélni. Illetve már magával a téma felvetésével is, ugyanis számomra a kultúra az nem merül ki, a kultúra fogalma nem merül ki feltétlenül csak ebben, ezekben a pontokban és ezekben a fejezetekben, amelyet ez a dokumentum taglal. Én ettől azért bővebben értelmezem a kultúrát, ahol beletartozik elsősorban az anyanyelv, illetve a nyelv, a történelem, a művelődés történet, ennek egy pici szelete, ugye a néprajz, amiből kapunk valamennyit ebből a dokumentumból, és mindezeknek az egyik fontos része az oktatás. Ami még engem egy kicsit személyesebben is érintett, hogy miután ebben a szektorban dolgozom, belelátok abban, hogy ez a realitásban hogy működik. Erősen feltételezem, és beszélgetések alapján tudom is, hogy ezeknek mi a valóság alapja. Ez egy külön kúzust akár megérne, hogy amit itt leírunk, abból igazából mi a realitás, mert ez sem egészen egyenlő. És hát nagyjából talán ezek lennének azok a pontok, amelyeket én kifogásoltam, de ezeket majd a későbbiekben tudjuk konkrét példákkal részletezni.
Uh-huh. Emese, akkor hozzád fordulnék, mint szerkesztőhöz is. Érdekelne, hogy a magát a szöveget milyennek tartott, tehát a dokumentum szövegét, a következetessége, koherenciája és egyéb szempontok szerint.
Ha magát a szöveget nézem, akkor én kénytelen vagyok rögtön az első mottónál megállni. A Szent Ágoston még hagyján. Tehát ugye a bevezető úgy kezdődik, hogy egy Szent Ágoston mottó van az elején, de utána a bevezető az egyrészt idéz a katolikus lexikonból, másrészt hosszasan tárgyalja egy piarista szerzetes és egy katolikus püspöknek a szavait, tanulmányait. Ezekből a tanulmányokból, mondatokból három dolgot szűr le a bevezető, amire a vajdasági magyarságnak építkeznie kell. Ez a szilárd értékrend, az emberi méltóság és a szubszidiaritás.
Szolidaritás is, bocsánat, negyedik, azért mondom.
Én ezt a hármat írtam föl. Ennek a háromnak a felsorolása, mintha azt szugerálná, hogy az egyház sőt, a katolikus egyház nélkül nincsen szilárd értékrend a vajdasági magyarság körében. Tehát minthogyha csak az egyházon belül és a hívő emberek között lennének meg ezek a dolgok, és ezt én egyrészt a más felekezethez tartozók, másrészt pedig a felekezethez nem tartozók nevében is kikérném.
Tehát, hogy hát a médiastratégia szintén keresztény értékrendet említ. És hát,
az MNT-nek és az MNT kulturális stratégiának a teljes vajdasági magyarság kultúrájáról kéne szólnia, és a teljes vajdasági magyarság az nem a katolikus felhívők köre.
Örülök, hogy már is elmondtad ezt a részt, akkor itt most erre külön majd nem is kell kitérnünk. Én csak azok számára, akik nem látták magát a stratégiát, elmondom, hogy 6 fő fejezetből áll, és az első fejezet, amelyből Emese idézett, ez a bevezető, itt jelennek meg az irányelvek, ez tulajdonképpen egy ilyen bevezető összefoglaló rész. Utána következik egy helyzetkép tendenciák rész, amely hát elég sok rétű, de hogy pontosan mi van ebben, erről majd Katalin fog beszélni. A harmadik rész a Vajdasági Magyar Kulturális Kínálat című rész. Ez egy új kezdeményezés, majd ha odaérünk, akkor erre is kitérünk bővebben. A negyedik az örökségvédelem értékteremtés, ez a leghosszabb rész, és itt tényleg nagyon sok minden föl van sorolva, és sok minden meg van fogalmazva. És utána következik tehát az ötödik rész, amely tulajdonképpen összefoglalja néhány oldalon azt, amit eddig olvashattunk, és a hatodik rész, amely függelékként azokat az intézményeket sorolja, illetve azokat a rendezvényeket sorolja fel, díjakat, amelyekhez a Nemzeti Tanácsnak valamilyen formában köze van, tehát kiemelt jelentőségűek, vagy társalapító által szervezett rendezvényekről van szó. No, akkor a bevezetővel kapcsolatban érdekelne az is, hogy Katalin mit gondol. Van egy olyan mondat egyébként, hogy a vajdasági magyar közösségnek identitása kialakításában saját belső erőforrásaira kell támaszkodnia, nem szabad arra kényszerülnie, hogy megtagadja önmagát, hiszen külön sorsnak, külön azonosság kell, amely a hagyomány évezredes talajából táplálkozik, de saját magát kell a mindenkori jelenben meghatároznia és ugyanakkor meghaladnia. Így szól ez a szerintem fontos idézet.
Igen, ez egy szép mondat, és igazából ehhez kapcsolódva. Itt az első résszel, még már én eleve onnan indítanék, hogy itt egy kicsit keverednek a dolgok, mert identitásról beszélünk, úgy általánosságban, és aztán nagyon-nagyon ritkán említődik meg az csak így egy picit ilyen mellékesen, hogy nemzeti identitás. Azért ez egy két külön dolog. A célok megfogalmazásánál van, hogy ez egy vízió. Maga a dokumentumban, ugye ez szerepel, hogy ez a stratégia egy vízió. Most akkor itt megint komoly problémák vannak, mert most akkor álmokat írunk le, vagy egy működési dokumentumról beszélünk. És ugye van még egy fontos mondat itt, ami meg is lepett, hogy azt mondja, hogy a politikától való megváltást várni, vagy a politikától várni a megváltást hamis illúzió. Most akkor megint hogy varjunk gombot erre a mondatra, tehát most azt akarja kijelenteni ez a dokumentum, hogy, és akkor visszakapcsunk erre az önszerveződésre, amit te mondtál, vagy amit felvetettél, hogy akkor most itt van ez a dokumentum, itt van, ami nekünk van, és akkor csináljuk magunk, mert a politikától nem várhatunk semmilyen segítséget, miközben a politika, tehát a vajdasági magyar politika teljes egészében rátelepedett a magyar, vajdasági magyar kultúrára. És még ez lenne a jobbik helyzet, mert hogyha ezt tényleg komolyan gondolták, akkor baj van. Tehát akkor megint csak ott tartunk, ami már az első felvetésem volt, hogy ez nem egy stratégia, ez egy helyzetelemzés. Annak is bizony-bizony csak egy nagyon általános változata. És akkor innen kezdve minden, amiről beszélni fogok, azt én ebből a szemszögből fogom megközelíteni, és ezzel együtt kell érteni, mert abban a pillanatban, hogy egy dokumentum nem arról szól, amiről, abban a pillanatban minden, ami benne van, bizonyos szempontból okafogyottá válik. Tehát egy nagyon hétköznapi példát mondhatnék, ami attól lehet jó. Tehát helyzetképnek, helyzetelemzésnek lehet jó, stratégiának nem.
Igen, hát mindenképpen az egy fontos dolog, amit el kell mondani, hogy határidőkről nem beszélhetünk. Tehát itt igazából a stratégiában én sehol nem találkoztam olyan konkrét határidővel, mint akár az oktatási stratégiában. A média stratégia is nagyon hiány volt a határidőknek, már pedig azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, tehát tudjuk azt, hogy mit ígér a Magyar Nemzeti Tanács, hogyha ez az ő dokumentumává válik, tehát hogy elfogadja a testület, akkor azért tudnunk kéne, hogy egy-egy tervet mikorra kíván megvalósítani. Na most ugye nyilván van egy csomó olyan része ennek a stratégiának, amely nem is lehet terv, hiszen közvetlen ráhatása a Nemzeti Tanácsnak nincsen, hanem legfeljebb ajánlásokat tehet, és az ajánlások alapján az adott szervezet, az adott művelődési egyesület, vagy civil szervezet, intézmény, hát vagy elfogadja azt az ajánlást, vagy nem. Legfeljebb a Nemzeti Tanács serkentheti egyik-másik programpontot, amelyet képvisel az illető szervezet. Úgyhogy ilyen szempontból is nyilván problematikus sokszor határidőt adni, de azt gondolom, hogy azért nagyon sok helyen lehetett volna. No, de csak röviden akkor elmondom a következő részt, tehát a második rész, amelyet szintén Katalin fog majd elemezni. Arra kérlek csak, hogy röviden. Ez a Helyzetkép tendenciák című rész, amely kezdődik egy demográfiai áttekintéssel. Azt gondolom, ezt átugorhatjuk, hiszen ennek valami kevés köze van magához a kulturális stratégiához, tehát ez nagyon jó, hogy ott van, és el lehet olvasni egy helyen ezek az adatok, de azt gondolom, hogy ezt más dokumentumokban is megtalálhatjuk. A második alfejezet az intézményrendszer, tehát itt a társalapított és kiemelt jelentőségű intézményeknek a felsorolása, illetve hát a, nem tudom, a helyzetének felvázolása szerepel, illetve itt-ott megjelennek bizonyos célkitűzések is. A harmadik alfejezet a kulturális vidékfejlesztés. Itt megjelenik a néprajznak a jelentősége, a művelődési egyesületek régiókra bontva, aztán a civil kezdeményezések és civil szervezetek szintén egy alfejezetet képvisel, a VMMS is kapott egy ilyen, tehát a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetséget is külön tárgyalja ez a fejezet, és végül a magyarországi programok vajdasági jelenlétéről is szó van. Úgyhogy ez az, amit most rád bíznék, és amit fontosnak tartasz, azt emelt ki.
Jó, hát először is visszakapcsolódva ahhoz, amit a népesség számának alakulásáról írt, én egyetlen gondolatra térnék csak vissza erre a statisztikára, még pedig arra, hogy tudjuk, hogy mennyien vagyunk jelen pillanatban, és látjuk ebben a stratégiában, hogy kulturális szempontból miink van. Azt mondhatom, hogy sok mindenünk van. Tehát, hogyha megnézzük a lélekszám, a jelenlegi lélekszámhoz hozzárendelt intézményeket, szervezeteket, ilyen-olyan, amolyan civil kezdeményezéseket, programokat, akkor azt mondhatjuk, hogy ebből a szempontból csak statisztikai adatok alapján nem állunk rosszul. Nyilvánvaló minden intézményben az ottani dolgozók írták meg ezeket a részeket. Szerintem ez így nagyjából rendben is van, és azért igyekeztek jobb képet mutatni, mint ami, de mindegyiknél, vagy legalábbis 80%-nál felmerülnek nagyon komoly infrastruktúrális problémák. Most nem akarok itt idézni, csak hogy ne húzzuk hosszúra. Beomló épületek, beázó falak, stb. Stb. Hogyan várjuk el, tehát hogyan működjön egy kulturális intézmény, mondjuk egy leszakadó színpadon? Tehát itt először is a feltételeket kellene megteremteni, ez később majd a célok között ugyan szerepel, de erről se túlságosan konkrétumot nem kapunk, annyit, hogy igen, az infrastruktúra fejlesztése, és akkor ez majd elszáll úgy a levegőbe. Az önkormányzat finanszírozásában és hatáskörébe tartozó nagyobb intézmények, mint mondjuk a Puzsó Lajos Művelődési Központ Zentán, a Szabadkai Városi Múzeum Szabadkán, tehát a nagyobb intézmények is küzdenek ezzel. Nagyon komoly anyagi problémák jelentkeznek, és ez sajnos most már ott tart, hogy mondok egy konkrét példát, hogy nem tudtunk megnyitni egy kiállítást, mert ha nem lett volna elég szemfüles a művészet történet, folyt volna rá az emeletről lefolyó fekália. Tehát azért ezek nagyon komoly problémák. Vagy nem tudunk üzemeltetni egy most megnyitott, felújított, teljesen magyarországi és komoly közpénzekből felújított zsinagógát, ugye az Entai zsinagóga épületét, mert nincs ember, tehát van egy kiállító termünk, nincs nyitva, azon túl, hogy volt egy politikai megnyitó, azon túl az emberek nem látták az épületet. Tehát itt nem arról beszélünk most ebben a stratégiában, hogy jobbítsuk a dolgokat, és ugye amiket itt szépen leírtak, hanem arról beszélünk, hogy ezek az intézmények lassan működésképtelenek. Tehát nem lehet itt ilyenkor nagy fellengzős terveket, meg mindenféleket le lehet írni, nem fognak megvalósulni, mert nincs meg hozzá az alap. Tehát, hogyha ránk dől a ház, akkor nem arról beszélgetünk, hogy a nagyszobát azt pirosra fessük, vagy sárgára. Mert befestetjük, de attól rám fog dőlni a ház. Ha nem holnap, akkor holnap után. Úgyhogy én mindenhol ezt láttam. Ami viszont mégiscsak pozitívum, és talán építeni kellene rá, az az egyesületek szerepe. Ugye, aki végigolvasta, látja, hogy rengeteg egyesület van. Ezekben az egyesületekben olyan emberek tevékenykednek, akik ezt azért csinálják, mert szeretik. Nem feltétlenül azért, mert foglalkozásuk tömörülnek, összefogják azokat az embereket, akiknek szintén ez az érdeklődési körük, megozgatják a falvakban az idős embereket, szeretetből csinálják, és ez a szakmai termékükre is kihatással van. Itt ugye, ha kapnak szakmai segítséget, és kapnak megfelelő infrastruktúrát, akkor valójában pótolják azokat a hiányosságokat, amelyeket a nagyobb intézmények és az államilag finanszírozott intézmények nem tudják megoldani. Tehát az intézményrendszerről én ennyit mondanék. Konkrét példákkal is szolgálhatnék, nem tudom, hogy beleférünk-e az időbe, de itt nem az a probléma, amit igazából ez a stratégia felvázol, hogy ezt fejlesszük, vagy azt, amit eddig csináltuk, azt csináljuk jobban, ide-oda, amoda szenteljünk egy kicsit nagyobb több figyelmet, vagy tegyünk bele egy picit több pénzt, hogy még minőségesebb dolgot tudjunk belőle kihozni. Nem, itt jelen pillanatban arról szól a dolog, hogy először is az épületek állagát kellene megoldani. Ha jó munkát várok el, akkor ki kell szolgálnom? Van szó, hogy most a legmodernebb számítógépet kapják? Nem, hanem mondjuk ne folyjon le a fekália a falon. Például, vagy ne ázzon be a tető, vagy ne szakadjon le a színpad, vagy a leégett, azt hiszem, hogy tornyoson, vagy hol égett le, ahogy évek óta ugye nem tudnak ott működni, mert nem tudtak semmit megcsinálni. Van, ahol még dobkályhával fűtenek, ugye, a szorványban. Miről beszélünk akkor? Milyen fejlődés és milyen kulturális stratégiáról beszélünk, amikor ilyen állapotok uralkodnak?
Abban látok nagy különbséget, hogy hogyan. Tehát, hogy vannak a régóta meglévő intézmények, amelyekben különböző akár infrastruktúrális, akár pénzügyi, akár szakember hiány miatt vannak problémák, illetve vannak a Magyar Nemzeti Tanács által újonnan alapított intézmények, amelyekben semmiféle ilyen gond nincsen. Tehát hasonlítsuk össze a nem tudom én mondjuk a VM4K-t, a bármelyik kulturális intézménnyel a Vajdaság területén. Vagy hasonlítsuk össze, hogy ne csak a kultúránál maradjunk, az újonnan alapított sportakadémiát bármelyik másik magyar faluban vagy városban lévő sportegyesület lehetőségeivel. Tehát, hogy én ebben látok nagy különbséget, és nem tudom, hogy ennek mi az oka. Ennek a nagy különbségnek. Tehát, hogy azt mondtad itt az elején, hogy nem látsz arra semmiféle utalást, hogy miből gondolja a Magyar Nemzeti Tanács a pénzelését megoldani ennek a stratégiának például. De benne van, úgy szerepel, hogy a magyar vonatkozásban fontos stratégia megvalósításához Magyarország kormánya, a Magyar Nemzeti Tanács és a vajdasági magyar kisebbségi érdekérvényesítő erő segítségére van szükség. Hát, hogy ebből derül ki az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az Magyarország kormányának a támogatására számít. És azért érdekes nekem ez az egész, mert én szerb adófizető polgárként azt várnám el, hogy a szerb állam támogassa az én kultúrámat, iskoláimat, intézményeimet, akármilyenimet. És ez számon kérhető. De az, hogy a Magyarország kormánya támogatja a vajdasági magyar intézményeket, ez nem számon kérhető. Ezek pályázatok keretében zajlanak, van, amikor több pénz van, van, amikor kevesebb. Ezek fölött egyébként ugye a Magyar Nemzeti Tanács egyik alapítványa rendelkezik. És egy áttekinthetetlen feladat, hogy ebbe senki más nem lát bele, csak a Magyar Nemzeti Tanács, tehát hogy a Magyar Nemzeti Tanács dönti el azt, hogy kit fog támogatni, kit nem, kit fog milyen mértékig támogatni. És itt óhatatlanul bejön az, hogy mégiscsak politika van ugye ezen a szinten is.
A harmadik rész a Vajdasági Magyar Kulturális Kínálat címet viseli. Ez azért érdekes, mert tulajdonképpen egy szó nem esik arról a vajdasági magyar kulturális kalauzról, amelyet évekkel ezelőtt indított be a Magyar Nemzeti Tanács, és amely már legalább 3 éve nem frissül, és valószínűleg nagyon kevesen tudnak róla. És most ezt a vajdasági magyar kulturális kínálatot, amelynek a szerepe, idézem, egy olyan projektum, amelynek célja a szerbiai-magyar közösség rendszerbe szervezett értékeinek hordozóeszközeit a digitalizációs és információs társadalmi kritériumoknak megfeleltetni, tehát a Magyar Nemzeti Tanács az applikáció életre hívásának koordinálására 19 tagú konzultatív szakmai testületet hozott létre. Arról van szó tehát, hogy egy olyan platform jönne létre, Vajdasági Magyar Kulturális Kínálat címmel, amely a különböző kulturális programoknak a gyűjtőhelye lenne, turisztikai programoknak a gyűjtőhelye lenne. Tehát valahol azt a munkát folytatná, amit a Vajdasági Magyar Kulturális Kalauz akart csinálni, de aztán valahogy ez ennek a tevékenysége elsikkadt, és most mondom, még szó sincs ebben a részben róla.
Az egyetlen olyan eleme a stratégiának, amely valamiféle piac felé próbál indulni, és piaci megjelenésben próbál gondolkodni. Tehát itt például az, hogy akkor turisták jönnek, és azoknak valamiféle kulturális kínálatot tudok adni egy applikáció vagy egy felületen segítségével. Ez tulajdonképpen egy jó felé mozdulás. Azt megint nem értem, tehát, hogy itt megint ugyanezt a momentumot látom, hogy vannak valami régebb óta működő intézmények, vagy egy korábban elkezdődött program, ami egy darabig működött, és utána pedig egyszerűen most kitaláltunk egy valami újat, annak új neve van, új bizottság alakul, 17 tagú vagy hány tagú, hogy ebből mikor lesz, mi és hogyan, azt így nem derül ki a stratégiából se. Ezt majd a Magyar Nemzeti Tanácson belül eldönti, gondolom, a Kulturális Bizottság, hiszen ki más.
Katalin, hozzáfűznél valamit, vagy menjünk tovább a negyedik részre?
Én csak annyit fűznék hozzá, hogy én ezt önmagában nem tartanám rossznak, akkor, amikor már minden problémát megoldottunk. Tehát itt van egy hatalmas ugrás a jelenlegi állapotok, és egy ilyen intézkedés között. Ez egy modern intézkedés. Ja, tehát a digitális világot bevonja, ezzel együtt a fiatalokat, és ez önmagában nem lenne rossz. De addig, ameddig az alap ezzel annyira most nem ez az első és az első fokú problémánk, amit meg kell oldani. Másrészt viszont a digitalizálás azért a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben régóta működik. Tehát ott van azért egy elég komoly anyag, amit nem biztos, hogy újra kell más szempontból csinálni. Tehát ez lehet jó, és nem mondom, hogy ez egy negatív dolog, de nem ez a fő probléma jelenleg. Ennyit mondanék csak erről.
Jó, hát én azt hiszem, hogy ha jól értelmeztem, akkor ez nem is kívánja átvállalni a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek a feladatait, hanem inkább a közönség felé, tehát úgymond, nem tudom én, kulturális kalauzként kíván működni, tehát a jelenben zajló programokról kíván információt nyújtani. Úgyhogy itt tényleg csak az az egyetlen és fontos kifogásolható dolog, hogy már egy ilyenünk volt, csak hát valahogy így elenyészett, és most pedig, mintha föltalálnánk a spanyol viaszt, jövünk egy teljes új fejezettel, új fejezetet nyitunk az új stratégiánkban, és elnevezzük Vajdasági Magyar Kulturális Kínálatnak. Menjünk tovább a negyedik részre, ez a leghosszabb rész, ezt felosztottuk az elején Katalin, a második részéről pedig Emese fog beszélni. Itt az örökségvédelem és értékteremtés címet kapta ez a rész. Az elején az ingatlan kulturális hagyatékról van szó, a levéltárakról, a múzeumokról, a régészetről, erről fog Katalin beszélni, és a könyvtárakról, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetről, a Vajdasági Magyar VM4K-ról, nevezzük csak így röviden, a Bányai János Irodalmi Alapítványról, színházakról, könyvkiadásról, kortárs képzőművészetről, videó és rövidfilmről, fotóművészetről pedig Emese. De hát természetesen nyilván nem lehet ezt mind külön-külön megtárgyalni, úgyhogy majd szemezgetünk, hát ennyi időnk van rá. Akkor kezdjed, Katalin.
Hát igazából nekem itt is az a bajom, és akkor talán most az egyszer tisztázzuk is ezt le, hogy mi lenne ennek a stratégiának az elsődleges célja, mi lenne most jelen pillanatban a feladata, és nem csak ennek, hanem az oktatási stratégiának, a média stratégiának, az összes stratégiának, amit a Nemzeti Tanács most csinál, és azt hiszem, hogy ebben benne is lesz a válasz ezekre a kérdésekre. Gyakorlatilag azt kell először is, tehát meg kell fognunk, hogy mi a probléma. Jelenleg a vajdasági magyar embereknek mi a legnagyobb problémájuk, mondjuk zárójelben a szegénységen kívül, mert a szegénység az egy globálisabb probléma, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak. Jelenleg a legnagyobb problémám az elvándorlás. Ezt kellene szolgálnia, hogy ezt a folyamatot valahogy megállítsuk legalábbis, és utána előre tudjunk menni. És ennek a kulturális stratégiának is ezt kellene szolgálnia, az oktatásinak, a médiának, a nyelv törvényes dolgoknak, mindennek ezt kellene szolgálnia, és ehhez mindenkinek fel kell sorakoznia. Ezeknek az itt említett intézményeknek is. Nem fér bele az, hogy, és ezt majd az emesején azt hiszem a könyvkiadásnál ki fogja fejteni, hogy szelektáljunk, hogy ebbe a közösségbe ki fér bele, ki nem fér bele, ki mennyi pénzt kap, ki mennyit nem kap, hanem itt mindenkinek oda kell tennie a magát. Nem fér bele például, most visszatérek akkor a színházra, vagy a konkrét témához, nem fér bele egy tanyaszínházi fiaskó. Egyszerűen elviekben sem, gyakorlatban meg végképp nem, mert ezek az intézkedések, amelyek ezeket az intézményeket érik, ezek nagyon nem jó hangulatot keltenek, és gyakorlatilag én azt hiszem, hogy sértőek is. Tehát az, amikor voltak ilyen nyilatkozatok, hogy jó magyar, rossz magyar, meg áruló, aki elmegy, meg ilyenek, és ezekkel az intézményekkel emberekkel kapcsolatban születtek meg ezek a kifejezések, úgy gondolom, hogy ez végtelenül sértő, amellett nagyon agresszív, és akkor nagyon egyszerűen fogalmazva azt gondolom, hogy bunkosság is. Ráadásul egy olyan ostoba magatartás és gondolkodásmódot feltételez, ami nem fér bele. És akkor itt át is adnám a szót az MSZ-nek a könyvkiadás és ugye a fórum munkájával kapcsolatban, ha ezt megtehetem, mert ő ezt akkor folytatni fogja, úgy gondolom.
Igen, ha már eljutottunk a könyvkiadáshoz, akkor mondom. Én valahogy úgy érzem, hogy előre kell bocsátanom azt, hogy mert említettük ezt a momentumot is, amit így előre kiemelnék, hogy milyen nagy probléma az, nem csak a könyvkiadásban, vagy hát a könyvkiadónál, a fórum könyvkiadónál, hanem a múzeumokban, a könyvtárakban, a levéltárakban is, hogy nincs elég szakember, és nincs az intézményeknek lehetősége arra, a különböző szerbiai törvények miatt, hogy embereket vegyenek fel bizonyos munkahelyekre. És hogy ez nagy problémát jelent a könyvtárakban is, az is probléma, hogy ha fölvennének valakit, akkor nincs is kit fölvenni, mert nincs néprajzos, nincs muzeológus, nincs nem tudom kicsoda. Tehát, hogy ez a probléma ugyanígy megvan az Újvidéki Fórum könyvkiadónál is, és azért mondom, hogy előre bocsátanám, hogy én például 7 éve dolgozom most, szoktam mondani, hogy a fórumnál, mert hogy a fórumnak nincs lehetősége arra, hogy embert vegyen föl. Tehát, hogy én, amikor 7 évvel ezelőtt elkezdtem dolgozni, akkor sorozatszerkesztőnek és pályázatírónak jöttem a fórumhoz. Azóta most már csak a sorozatot szerkesztem, valamint 3 éve elkezdtünk írni egy magyar-szerb szótárt, és ennek a szerkesztője vagyok most úgy, hogy én nem vagyok munkaviszonyban a fórumnál. Viszont ebből a helyzetből adódóan, hogy 7 éve ott vagyok, látom belülről azt, hogy mi történik. És azt látom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az gyakorlatilag kézi vezérléssel próbálja irányítani egészen konkrétan a Fórum Könyvkiadó Intézetet. Gondolom, hogy nincs ez másként egyéb intézményekkel sem. Tehát nem kap önállóságot az az igazgató, aki valamilyen szakmai alapon meg van bízva, hanem a Magyar Nemzeti Tanács ki tudja milyen meggondolásokból beleavatkozik a munkájába. Konkrétan tudjuk, ugye mindannyian a Tanács Színház munkájába nem olyan régen, illetve most a tulajdonképpen már egy ideje a fórum munkájába is. A több intézmény kapcsán fölmerül a stratégiában az, hogy nincs elég szakember, és hogy problémát jelent az is, hogy ezek a kiemelt, a magyar szempontból kiemelt intézményekben nem csak, ugye ezek nem csak magyar intézmények, tehát mit én gondolok itt például Újvidéki Múzeumra, ahol kéne egy magyar muzeológus, de nincs, és így aztán első jut a Magyar Nemzeti Tanácsig az, hogy esetleg vannak olyan tárgyak, amelyek védelemre szorulnának, és fontosak lennének a magyar nemzetiség kultúrája szempontjából. És erre azt a megoldást javasolja a stratégia, hogy egy muzeológus tábot kell létrehozni, egy erre a célra létrehozott szervezetben alkalmazni őket, és akkor majd ők odahatnak a különböző múzeumokba, amelyekre a Magyar Nemzeti Tanácsnak nem igazán van, ahol nincs befolyása, és akkor majd így oldja meg a problémát. Én nekem ez azért problematikus, mert hogyha ehhez nincsen meg a törvényi keret, már pedig úgy tűnik, hogy nincsen, és a szerb intézményrendszerbe való beilleszkedés nélkül jön létre például egy ilyen muzeológus táb, akkor az további gettósodáshoz vezet. Tehát, hogy egyszerűen el fog válni teljesen a vajdasági magyar kulturális élet a szerbiai iskolarendszertől, múzeumok szervezetétől, a könyvtárak rendszerétől. Például az is érdekes, hogy a könyvtári részben, ugye ahol amely könyvtárakkal foglalkozik a stratégiában, felsorolják azt is, hogy milyen katalógus rendszerek működnek, és melyikhez hogyan tud melyik könyvtár csatlakozni, és ott például a stratégia az egyik célok közt szerepel, hogy használni kellene az egyik valamilyen szegedi fejlesztésű katalogizáló rendszert, nem tudom a nevét. tehát hogyha most elkezdjük használni a magyar rendszert, akkor hogyan lesz az a kis helyi könyvtár része a Szerbiában működő könyvtáraknak? Miközben meg helyileg itt van, és a pénzelése az mindenképpen Szerbiához kapcsolódik, és ezer szállal fonódik bele ebbe a rendszerbe, de mi megpróbáljuk valami módon mégis kihúzni onnan ebben a stratégiában. Tehát, hogy ezt így nem értem, hogy miért cél ez. Hogyan próbálja ezt rendszerbe foglalni és használhatóan működtetni a Magyar Nemzeti Tanács. Tehát, hogy ezt nem értem. A negyedik fejezetben a digitalizálás kapcsán, és ismét a szakember hiányt említi a stratégia, és a fordítások változó minősége, tehát a digitalizálás kapcsán merül föl a fordítások változó minősége miatt a szakfordítói hálózat kialakításának az ötlete. Ez az egyetlen mondat, ahol a fordításról szó esik. Miközben ennek, hogy fordításra szükség van, és szakfordítói szolgálatra szükség van, nem az együttélésből, a Szerbiában élésből egy logikusan következő igény lenne? Nem csak amiatt, mert a fordításoknak változó a minősége? És akkor óhatatlanul eszembe jut a tartományi fordítószolgálat. Létezik egy tartományi fordítószolgálat, az miért nem tartozik a kulturális stratégia keretében, hogy ez a tartományi fordítószolgálat milyen körülmények között működik, működik-e egyáltalán, hány ember van ott, milyen igényeket elégítenek ki, meg se említik semmilyen módon. Ugyanitt merül föl az is, hogy ha már fordításról beszélünk, akkor itt van a fórumnak, én megkockáztatom, hogy a legnagyobb eddigi projektje ez a 3 éve íródó magyar-szerb szótár. Az előző szerb-magyart azt készen kapta meg a fórum a szerzőtől, tehát nem a fórumban készült, hanem csak szerkesztették a kollégák, és megjelentette ugye a fórum, de most ezt mi írjuk a fórumban. 10 kolléga dolgozik rajta, abból egyetlen egy alkalmazott a kiadónál, az összes többi az pedig valahol máshol van munkaviszonyban, tehát honorárisan dolgozik. Erre nincsenek meg se a pénzügyi kerete ennek a munkának, se a feltételei, a személyi feltételei. Egyszerűen semmilyen módon nem szerepel ez a stratégiában. Egyszerűen miért kerülhet erre egyáltalán sor, hogy egy ilyen fontos eleme, illetve egyik fontos munkája például a fórum könyvkiadónak semmilyen módon nem kerül bele ebbe a stratégiába. Ugyanilyen problematikusnak érzem azt, hogy például nem beszél senki a tankönyvkiadóról, tehát hogy ott az gyakorlatilag tulajdonképpen megszűnt, minimális létszámmal dolgozik.
Jó, hát ez az oktatási stratégia inkább, és...
Aha, igen. Hát, de ugyanakkor pedig a könyvkiadás, mint olyan az, és hát Katalin is említette az elején, hogy egy kulturális stratégiába bele tartozik, nem lehet elválasztani a nyelvhasználattól és az oktatásnak a bizonyos részeitől. Én azt se látom át, hogy itt a végén a stratégia felsorolja mindazokat a kiemelt, vannak különböző rendezvények, meg intézmények, különböző kategóriák vannak.
Igen, hogy... már a hatodik fejezet, amiről beszélsz, a függelékben szerepelnek ezek felsorolva.
Az nem derül ki, lehet, hogy valamilyen más dokumentumából a Magyar Nemzeti Tanácsnak ez kiderül, hogy erre a listára, erre a kiemelt intézmények és kiemelt eseményekre hogyan lehet fölkerülni, de én attól tartok, hogy ez is ilyen ad-hoc jellegű. Én például évek óta szervezőként részt veszek a Szenteleki Leszkovácz műfordítótábor szervezésében. Az egy talán 2 évig kiemelt rendezvénye volt a Magyar Nemzeti Tanácsnak, aztán ez a kiemelt rendezvény státus egyszerűen megszűnt. Senki nem szólt, hogy most miért, vagy miért nem, ki dönti el azt, hogy melyik rendezvény lesz kiemelt, és melyik nem. Miközben ugye ezeknek a rendezvényeknek tulajdonképpen a léte függ attól, hogy a Magyar Nemzeti Tanács mennyire támogatja és mennyire érzi fontosnak azt, hogy ezek valóban sor kerüljön rájuk, kezdve a nem tudom én akármilyen művelődési egyesület programjaitól egészen a mindenféle intézmények, komoly létszámmal dolgozó intézményekig.
Katalin, te hiányoltál-e valamit a felsorolásból esetleg?
Nem, én úgy gondolom, hogy ez igen, ez így teljesen rendben van, amit az MSZ elmondott. Esetleg csak egy ilyen, hogy a könyvkiadás és a kapcsolatos nem olyan régen felmerült problémák, ugye, hogy olyan embereknek a illetve olyan írónak a nem jelenhetett meg évekig munkája Vajdaságban, aki Prima Primissima díjat kapott. Vannak olyan, ugye nem olyan régen voltak azok a szerzők, akiknek nem adta ki végül a fórum a könyveit, mert valamiért fekete listára kerültek. Én itt azért látok egy komoly átgondolatlanságot is, mert ha ez a médiában elterjed, és hál' Istennek elterjed, akkor ez teljesen kontraproduktív, mert az emberek szeretik azt, amit tiltott.
És ha jól emlékszem, akkor például a könyvbuszról sincs szó.
Nincs. A könyvbusz egyáltalán nem szerepel, pedig az egy fontos megmozdulás a fórumban, tehát hogy az, hogy olyan helyekre visszük a könyvet, ahol nincs könyvesbolt, mondjuk ez már elég sok városban is ugyanez van, tehát hogy nem csak szórványban. Én még megemlíteném azt, külön kitér erre a stratégia is a fórum kapcsán, hogy a folyóiratokkal mi van. Tehát például, amit az elején mondtam, hogy egyszerűen ebben a stratégia megírásában felhasználták a fórum által írt egyébként mindenféle pályázatok kapcsán megszülető szöveget, tehát ami a mi stratégiánk a fórumnál, és ezt írták át olyan módon, hogy egyszerűen olyan dolgokat írtak bele, amik nem igazak. Erre most mondanék egy konkrét példát, például felhozza, úgy nevezi meg, hogy a jobb időket látott híd, ami azért szóval ebbe így gondoljunk bele, és azért ez hát nem minősítsem ezt a kifejezést, tehát hogy a hídra megírja azt, hogy nem jelenik meg évente 12-szer, hogy dupla számok jelennek meg, hogy nem nincs azsúrban a honlapja, tehát hogy ilyen nagy késéssel kerülnek csak fel a számok. Noha a támogatása folyamatos, ez egyszerűen nem igaz. Tehát a hidat se a Magyar Nemzeti Tanács támogatása a híd kapcsán, se a tartományi támogatás, mert onnan is kap összeget a fórum erre, se a magyarországi támogatások nem folyamatosak. Jóval később érkeznek, tehát hogy egyszerűen ez így nem igaz, és vele szemben, a híddal szemben, és egyébként még a másik irodalmi lappal, ugye, ami a Magyar Szóban megjelenik, Kilátóval szemben is a Magyar Nemzeti Tanács behozta az előretolt helyőrséget, ami nagyon is ki van bélelve pénzzel, és természetesen megjelenik ugye havonta egyszer, nagy példányszámban, nem csak 150-ben, mint a híd. És ide kapcsolódik a hídhoz ugye a terjesztés problémája is, amit Kati is említett, tehát hogy a fórum számára nagyon nagy problémát jelent az, hogy nincs könyvesbolt, tehát hogy a saját helységeiben árul könyvet ugye Újvidéken, de nincsenek könyvesboltjai, sajátjai se, és már nagyon másmilyen se a Vajdaságban. Azon kívül a fórumnak mindenképpen piaca a magyarországi piac, ott is gondot okoz az, hogy a terjesztés. Ez megint egy olyan probléma, hogy azt látom, hogy amiben segíteni lenne képes, vagy hát segítenie kéne a Magyar Nemzeti Tanácsnak, azt nem teszi meg, tehát ebben például láthatóan segítségre szorulna a fórum valamiféle módon, hogy hogyan lehet külföldre és Vajdaságban is árulni a könyveket, legyen könyvesbolt, legyen valamilyen hálózat, ezt a fórumnak saját erőből nem sikerül már évek óta megoldania. Ugyanakkor meg abba, amit amiben nem kéne beleavatkozni, abban viszont beleavatkozik, nem tudom én, az éves tervből kihúzza a felét, azzal a meggondolással, hogy ugye azok a szerzők nem érnek itt vajdaságban. Miközben meg mindig az derül ki, hogy vannak akkor az ő szempontjaik szerint vajdaságiak, és kevésbé vajdaságiak, mert hát vagy másik mondás jut eszembe, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek, tehát hogy vannak olyan szerzők, nem tudom én, akár a VN4K-ban is, akár a színháznál is, akik nem élnek a vajdaságban, és mégis alkothatnak, hozzátehetnek valamint a vajdasági magyar kultúrához, és itt viszont megint csak az a kézi vezérlésre való törekvés látszik, ami egyszerűen elfogadhatatlan.
Sokat beszéltünk ma a könyvkiadásról, és konkrétan a fórumról, de hát valóban éppen ez a rész a legfurcsább az egész stratégiában. Maga a fórum könyvkiadó intézet két fejezetet is kapott, amelyek valamelyest hasonlítanak egymásra, sok mindenben eltérnek, de minthogyha nem hangolták volna össze, tehát a stratégiából ez a rész tényleg nagyon kilóg, bár máshol is vannak ilyen összehangolatlanságok, de itt aztán ez nagyon szembeötlő, tehát mint hogyha egy fekete kéz jött volna, és az beleírt volna néhány ilyen megrovó mondatot. No, de még egy kérdésre maradt időnk, ez pedig az volna, hogy részt vettetek-e a közvitán, illetve, hogy nyújtottatok-e be bármilyen módosítási javaslatot a Magyar Nemzeti Tanácshoz, és hogyha nem, akkor miért nem?
Én a közvitán nem vettem részt, mert Újvidéken szerettem volna részt venni, de aztán végül nem lett Újvidéken közvita. Meg is kérdeztem, egy e-mailt írtam a Nemzeti Tanácsnak, onnan válaszoltak, hogy nem lesz, megírták az egyéb helyeken, hogy mikor és hol vehetek részt. Aztán a fórumba az az info érkezett, hogy mégiscsak lesz majd, és majd később értesítenek bennünket, de aztán mégse került erre sor. Így én önállóan nem nyújtottam be semmiféle javaslatot.
Uh-huh. Katalin, nyújtottál ebbe esetleg valamilyen javaslatot, sítási javaslatot?
Nem nyújtottam be. Én nem így képzelek el egy stratégiát. És sokkal konkrétabban, a koncepcióban nem tudom elképzelni a gondolataimat, hogy én nem tudok ilyen általánosságokkal foglalkozni, hogy írjunk általános dolgokat, aztán bekerül a fiókba, és akkor nem léptünk előre semmit, csak sokat írtunk. Elmondtuk a véleményünket. Én úgy gondolom, hogy egészen máshogy kellene formailag, tartalmilag és formailag megírni egy stratégiát, úgyhogy nem is szándékoztam részt venni egy ilyenben. Uh-huh.
Értem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, kedves nézőink, kedves hallgatóink, ez volt az Észverés 97. adása. Ezt a műsort megnézhetik a YouTube-on, visszanézhetik a YouTube-on, az Autonomia Portál YouTube csatornáján, amelyre kérjük, amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel. De természetesen a Facebookon is közvetítettük a műsort, és ott is elérhető visszamenőleg is, és hanganyag formájában a különböző podcast csatornákon szintén jelen leszünk, Spotify, Google, Apple Podcasts-on biztos ott lesz az Észverés már egy nappal azután, hogy levetítjük. Egy hét múlva szintén lesz műsorunk, akkor a választásokkal, a választási kampánnyal foglalkozunk majd, és azt követően lesz még egy, akkor pedig majd a választásokat értékeljük, és ezzel be is fejezzük erre az évre az Észverés évadát, és akkor tudjuk folytatni ezt a műsort, hogyha összejön annyi támogatás, amiből ezt a műsort készíteni vagyunk képesek hónapról hónapra. Az észméterünkön láthatják, hogy jelenleg hol áll ez a mutató. Legalább az 50%-ig el kellene jutni ahhoz, hogy azt a minimális összeget összegyűjtsük, amely szükséges ahhoz, hogy ezt a műsort készíteni tudjuk a jelenlegi formájában. Tehát egy hét múlva találkozunk, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra, viszonthallásra. Thank you.